Tehát apostolok cselekedetei, 6. rész, 1. 7 vers. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül atyánfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókiai prozelitát, az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen, sok pap is engedelmeskedett a hitnek.
Ki az, aki tud jó vezetni egy kocsit? Nem kell fordítani a kezedet, de azért teszem fel ezt a kérdést, mert én azt látom, hogy nagyon sokan, akik régóra vezetünk, én azt mondom, hogy mi gondolkodás nélkül vezetünk. Olyan gyakran csináltunk azokat a lépéseket, amik csináljunk vezetés közben, hogy az teljesen természetes. De szeretnék kérni, hogy az az ember, aki vezet, próbál visszagondolkozni arra a napra, amikor először próbáltál vezetni. Amikor először beültél a vezetőülésbe, ott volt egy három pedál, ott lent, egy kuplung, egy fék, egy gázpedál, és akkor az ember azt mondja, jó, akkor mikor kell még nyomni? Tegnap délután kimentem az Eszterlányommal, és ő először az életében próbált ezt csinálni. Kerestünk egy jó parkolóhelyet, ahol senki nem volt, ahol semmi veszély nem volt, és akkor ő kezdte gyakorolni. Hogyan kell kiengedni a kuplung, hogyan kell adni a gáz, hogy menjen előre a kocsi. Még mindig gyakorolni fogunk, de amit látom ezzel, az, hogy ha mi jól akarunk csinálni valamit, fontos az ismétlés. Az, hogy újból és újból csináljunk valamit, hogy egy idő után teljesen természetes lesz. És valahogy én azt látom, hogy ez így van az Isten igéjével. Vannak olyan köztünk, aki évente legalább egyszer olvasunk az egész Bibliát. Van olyan, aki csak egy pár év alatt csinálja ezt, de valahogyan, amikor mi olvasunk az igét, vannak olyan igét, amik mi esetleg már 10-20-30-40-szer olvastunk, de mégis hasznos, ha újból olvasunk. Mert még mindig az, hogy mi ismételjünk valamit, akkor jobban ismerjünk az igét. A felolvasott igé ma egy ismert igé. Többször hallottunk predikációk erről az igéről. De én azt látom, hogy hasznos újból és újból tanulmányozni az Isten igéjét. Az utolsó hetekben néztünk különböző személyek, akik szerepelnek az apostolok cselekedetben. És próbáltunk egy-egy igazságot látni az ő életükben. Egy pár héttel ezelőtt foglalkoztunk Timoteussal. És amikor tanulmányoztunk az életet, az egyik dolog, amit felmerült, az, hogy Isten tud használni bárki az ő szolgálatában. Ha valaki hűséges, ha valaki rendelkezésre áll, ha valaki tanítható, akkor Isten tud használni azt az ember. A nagy tehetség nem egy feltétel. A nagyon sok év tapasztalat nem egy feltétel, hanem Isten tud használni azt az ember, aki rendelkezésre áll. Utána a következő héten találkoztunk Barnabással, és amikor láttunk az ő életét, láttunk, hogy az ő becenév az volt, hogy a vigasztalás fia. És valahogyan látjuk, és szerintem mindannyian tapasztaljunk azt, hogy a mi életünkben néha szükség van arra, hogy valaki bátorít minket. Mindjárt van olyan pillanatok, amikor elcsökkenjük. A körülmények olyan a mi életünkben, van egy olyan helyzet, és szükség van ilyenkor, hogy van valaki, aki tud bátorítani minket. Egy gyülekezetben, egy közösségben nagy szükség van arra, hogy mi figyeljünk egymásra. És látjuk azt, hogy mikor van valaki, akinek kell adni vigasztalást. És adjuk azt. Múlt héten találkoztunk két házaspárval, az egyik az Aquila és Priscilla, a másik házaspár az Ananias és Szafira. És ez a két házaspár életükből látunk azt, hogy milyen fontos, hogy mi teljesen függjünk Istentől. És mi próbáljuk engedelmeskedni Istennek abban, amit ő mutatne. Ma fogunk látni még két embert. Itt a hatodik részben végül is van szó hét diakonusról. De a hatodik fejezet után csak találkozunk két ilyen emberrel. Az egyik az Istvánnal, a másik a Fülüppel. És egy kicsit többet szeretnék foglalkozni ezzel a két emberrel ma délelőtt, és nézni, hogy mit tudunk tanulni az ő életükből. De először még egy dolgot szeretnék ismételni azt, hogy nagyon fontos, amikor mi olvassunk az apostolok cselekedet könyve, hogy mi látjunk azt, hogy ez egy könyv egy átmeneti időszakkal foglalkozik. És azért, amikor mi olvassunk az apostolok cselekedetet, fontos, hogy mi látjunk, hogy mik azok a dolgok az apostolok cselekedetben, ami egyet, ami csak akkor történt abban az időben, mert az egy átmeneti idő. Már beszélgettünk erről egy pár hete. De újból szeretnék hangsúlyozni azt, hogy mindent, amit mi látjunk az apostolok cselekedetben, az nem feltétlenül egy olyan példát, amit követni kell ma. Amit mindenképpen kell alkalmazni ma. Hanem vannak olyan elvek, amit tudunk tanulni. Mi láttunk azt, hogy az első gyülekezetben lényegében a vágyon közös volt. Láttunk azt, hogy volt olyan emberek Jeruzsálemben, aki eladtak, ami volt az ő kezében, és azt az egész pénzt odaadtak a gyülekezet. És mi látjuk azt, hogy azért így volt, mert volt egy rendkívüli helyzet Jeruzsálemben. Amikor az emberek, akik pünköskor megtértek, ott maradtak Jeruzsálemben. És szükség volt arra, hogy kapnak segítséget, hogy tudnak ott maradni tanul. Mi nem egy ilyen helyzetben éljünk, de mégis van egy elv, ami kijön abból a példából, amit látjuk. És az az elv, az, hogy az a testvér, aki anyagilag jobban áll, ő mindig tartja nyitva az ő szemét, és amikor látja azt, hogy van egy testvér, akinek valódi szüksége van, akkor ad segítséget neki. Ez nem jelenti, hogy mindenki a mai gyülekezetben teljesen egyforma lesz az anyagi területben. Lesznek különbségek. És kell élni ezzel a tudással, és mondhatom, ezzel a feszültséggel. Soha sem volt az a szándék Istennek, hogy mindenkor, mindenki pont ugyanazon a szinten éljen. De igenis az az elv, hogy aki jobban áll, az segítséget ad. Egy másik dolog, amit látunk az apostolok cselekedetben, ami szinte egy átmeneti dolog, amikor beszéljünk a Szentlélekről. És a Szentlélek munkájáról az apostolok cselekedetben. Látjunk egy átmenet az első fejezetben az apostolok cselekedetben, mi azt látjunk, hogy Isten még nem adta az ő lelkét a híveknek. És mi látjunk, hogy akkor azok a híver emberek összejöttek imádkozni és várni, hogy Isten majd adja az ő lelkét. És akkor látjunk azt az apostolok cselekedet második részben, hogy Isten adta az ő lelkét. És látjunk, hogy akkor, amikor az emberek először kapta az Isten lelkét, akkor voltak külső jelek. Volt az egyik jel, hogy azok az emberek kaptak azt a képességet, hogy tudtak beszélni idegen nyelveken. Tudtak hirdetni az evangéliumot azok az embereknek, akik ott voltak Jeruzsálemben, különböző országokból. Az emberek tudtak hallani az evangéliumot az ő anyja nyelven. Egy csoda történt akkor a pünkös napon. És mi látjunk az apostolok cselekedetben, hogy ahogyan terjedt az evangéliumot mindenhova a világban, akkor volt hasonló helyzetek, hasonló különböző helyeken. Az apostolok cselekedet első rész a 8. versben a következőt olvasunk. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzatok a Szentlélek. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határaig. Látjunk négy helyet, ahogyan terjedt az evangélium. Először Jeruzsálemben, utána Judea és Szamáriában, a közvetlen szomszéd helyekben, és utána a világ végső határaig. És látjuk ugyanezt, mint vázlat az apostolok cselekedetben. A második résztől a hetedik részben az Jeruzsálemben történik. Utána a nyolcadik részben lépjünk Szamáriába. A tizedik részben Judeába. Később a világ végső határig, amikor kimentek arról a részről. És így ebben a folyamatban látjuk azt, hogy Isten hogyan később adott hasonló jeleket, amikor az emberek kaptak az Isten lelkét, először Judeában és Szamáriában, és utána a világ végső határa. A nyolcadik részben látjuk egy különleges helyzet. A tizedik részben látjuk egy különleges helyzet. A tizenkilencedik részben látjuk egy különleges helyzet. De én azt mondom, hogy azok a különleges helyzetek nem feltétlenül olyan, amit mi követjük ma. Mert a másik helyeken mi azt látjuk, hogy az volt a norma, hogy az emberek abban a pillanatban, amikor megtértek, az Isten lelke beköltözött az ő életébe, és nem látjuk azt, hogy volt képessége valami csodát csinálni, nem volt képessége beszélni idegen nyelveken. Ezek a rendkívüli helyzetekben voltak. Az apostolok cselekedetben. És azért hangsúlyozom ezt, mert itt a hatodik részben látjuk, hogy mik a feltételek, hogy valaki tud szolgálni, mint diakonus. És az egyik feltétel, azt látjuk, hogy azok a férfiak, akik felkértek erre a feladatra, abban a helyzetben telve voltak lélekkel. Egy olyan helyi gyülekezetben, mint a gyülekezet Jeruzsálemben, kerestek, kik azok az emberek, aki Istennél járnak, akik engednek, hogy Isten uralkodik az életükben. Mindjárt fogom visszatérni ehhez, de nézzünk először egy kicsit az apostolok cselekedet hatodik részben, hogy mi volt a helyzet, mi történt itt, mi volt a feladat ezek a szolgálóknak, vagy diakonusoknak. Először látjunk egy probléma. A probléma az volt, hogy volt egy olyan feladat ott a gyülekezetben, volt olyan özvegy asszonyok, akik nem kaptak azt a segítséget, ami a gyülekezet akart adni neki. Nem volt jól szervezve azt, hogy ők kapnak a segítséget. És akkor az apostolok azt látták, hogy mi nem tudunk minden munkát vállalni ebben a gyülekezetben. Szükség van arra, hogy legyen munkatársak a gyülekezetben, hogy hatékonyabban tudunk csinálni a munkát. És akkor ebben a helyzetben az apostolok látták azt, hogy van nekünk egy főfeladatunk, mert Isten adott nekünk lelki ajándékokat és feladatokat, hogy mi valamit csináljunk. És azt látjuk, hogy az apostoloknak az volt a feladatuk, hogy ők több időt odaszánnak az imádságra és az igére. Az, hogy ők tudnak tanítani másokat, akkor kell foglalkozni az igével. És az volt a probléma, hogy kényszerből kezdtek foglalkozni olyan mindennapi ügyekkel a gyülekezetben, ami fontosak voltak, ami szükséges volt, de azt jelentette, hogy ők nem tudtak jól csinálni a főmunka az eredetükben. És akkor kerestek, hogy ki az, aki tud vállalni ezt a fajta szolgálatot a gyülekezetben. És az az érdekes, hogy nem volt a megoldás, hogy fulaltak az egyik vasárnap délelőtt, és azt mondja, hogy kérem, 7 önkéntes jelenkező. A probléma, amikor kérjünk önkéntes jelenkezők, vannak olyan emberek, akik szívesen csinálnak valamit, csak a probléma, hogy nem alkalmasak arra. Ha mi azt mondjuk, hogy szükség van arra, hogy legyen új emberek, akik vállalnak a zene szolgálatot. És valóban szükség van arra. És mi kérjük önkéntes jelenkezőt. Én azt mondom, hogy legalább szerintem van egy páran, akinek elég józan az eszünk, hogy mi tudjunk azt, hogy nem szabad jelenkezni oda. Mert mi nem tudunk azt a szolgálatot végezni, de én azt mondom, hogy esetleg van egy vagy két ember, aki azt gondolja, hogy ő milyen jól tudna csinálni ezt a szolgálatot, és valóban nem alkalmas arra. Amikor mi keresünk valakit, hogy végezzen ezt a zene szolgálatot a gyülekezetben, én azt mondom, hogy vannak feltételek. Ki az, aki alkalmas erre? És az, aki alkalmas, azt félkérjünk arra a szolgálatra. És én azt mondom, hogy ha olyan helyzetben vagy, hogy a gyülekezeti vezetők odafordulnak hozzad, vagy a gyülekezeti tagok odafordulnak hozzad, és félkérnek, hogy vállaljad egy szolgálatot. Én majdnem azt mondom, hogy veszélyes dolog lenne nem vállalni azt. Mert ezek az emberek, akik felkérnek, ők azért kérnek fel egy feladatra, mert azt látnak, hogy te alkalmas vagy erre a feladatra. Itt az apostolok cselekedet 7. részben látjunk, hogy felkértek 7 embert. És az az érdekes számomra, hogy mind a 7-en vállaltak. Nem volt egy a 7 között, aki azt mondja, hogy várjál egy kicsit, nekem nincs elég tapasztalatom, túl fiatal vagyok, én ezt nem tudok csinálni. Vagy volt egy másik, aki ne haragudj, én egy év múlva fogok megnősülni, és kell készülni az esküvőre. Én nem tudok vállalni ezt a szolgálatot. Én azt látom, hogy itt ebben a helyzetben a gyülekezet látok, hogy itt van 7 férfi, aki alkalmas erre a feladatra, ők felkértek őt, és mindegyik vállalta. És én azt mondom, hogy végül is egy olyan munkát vállaltak, amit én mondom, egy háttérmunka. Nem egy látványos munkát felkértek őket. Ez egy olyan dolog, mert hogy mi felkérjünk valaki, aki megy látogatni betegeket. Mi felkérjünk valakit, hogy ő jöjjön ide a gyülekezeti házba takarítani. Mi felkérjünk valakit, hogy ő legyen a kértés itt a gyülekezeti háznak. Azt látjunk, ha nézünk az Új Szövetség végig a tanítását, azt, hogy van 2 tisztség a gyülekezetben. Az egyik tisztség, amit látjuk, a presbiterek. A presbiterek azok, aki a fő feladata vezetni a gyülekezetet. Vezetni tervezéssel és tanítással. Egy nagy felelősség a presbitereknek ezt csinálni. A másik tisztség, amit látjunk kialakulni az Új Szövetségben, a diakonusok. És az első Timoteus 3. részben látjuk, hogy itt vannak olyan férfiak és olyan nők, akik vállalnak olyan munkát a gyülekezetben, ami elővíz a gyülekezeti munkát. Én azt mondom, ezek olyan emberek, akik a gyakorlati dolgokat munkát végeznek a gyülekezetben. Múlt héten itt a kerületben volt egy utcabal, és nagyon jó volt látni azt, hogy a gyülekezetből nagyon sokan jöttek ki részvenni abban valami formában szolgálni volt. És én azt mondom, hogy lehetséges, ez nem egy diakónia tisztség, amit valaki kapott, mert ez csak egy egyszeri alkalom volt. De én azt mondom, hogy a legtöbb munka, amit az emberek végeznek, az egy diakónia szolgálat volt. Egy olyan szolgálat, ami segít a gyülekezetet előre lépni a gyülekezeti szolgálatban. A diakónus az ember, aki a háttér munkát végez, hogy a gyülekezet tud elérni a céljait. A másik dolog, amit szeretnék nézni, hogy mi lett ezzel a 2 diakonusokkal. Mi lett Istvánnal és Fülöppel. Az egyik dolog, amit látjuk, az, hogyha valaki egyszer diakonus, az nem jelenti, hogy ő mindörökké diakonus lesz. Én azt mondom, hogy nagyon sok helyzetben a diakónia munka egy lépcsőfok. Az ember így kezdi a szolgálatot, amikor ő fűséges ebben a területben, akkor többre lehet bízni. Jézus, amikor mondtad azt a példázatot a talentumokról, a Lukács 19-ben, a 17. versben, vagy a Máté 25-ben, a 23. és a 25. versben, mi azt látjuk, hogy aki hűséges volt a kicsi dolgokban, nagyobb dolgokra fogok bízni őt. És pont ezt látjuk az István és a Fülöp életükben. Ők hűséges voltak abban a munkában, amit ők kaptak, mint diakonusok. Ők jól végeztek azt a munkát. És miután jól végezte azt a munkát, látjuk, hogy Isten egy nagyobb megbízást adott neki. Nem kell szégyelni azt, ha valaki vállal valami kisebb feladatot. És hűségesen csinálja azt. Mert ha mi hűséges vagyunk a kicsikben, Isten fog idővel nagyobb feladatokat adni nekünk. Az István életében látjunk azt, hogy ő telve volt bölcsességgel és lélekkel, amikor ő beszélt. A 7. részben az apostolok cselekedetben látjuk, amikor hívták őt a főpap előtt, és kérdeztek tőle, mi látjunk, hogy ő így tartott egy véder beszélt. Abban a beszédben, amit olvasunk az apostolok cselekedet 7. részben, látjunk a bölcsesség István életében. Látjunk azt, hogy ő télve volt lélekkel, és télve volt bölcsességgel. Ő ismerte az írást, és nem csak ismerte, hanem alkalmazta. És látjunk, hogy itt volt egy ember, aki hűséges volt. Isten adott neki egy nagyobb feladata. És miután végezte a nagyobb feladatot, akkor jött a könnyebb rész az ő életében? Nem. Néha mi beleesünk abba a hívába, hogy mi azt mondjuk, hogy én hűséges voltam, most már én fogok kapni azt a jutalmat, amit én várom. Vagy én láttam, hogy valaki más ezt csinál, és ő ezt a jutalmat kapott, akkor én is azt fogok csinálni, és én azt a jutalmat fogok kapni. Mi látjunk, hogy István hűséges volt a kicsiben, kapott egy nagyobb feladatot, hűséges volt abban, és mi történt? Megkövezték. Itt van a hűséges szolga jutalma. Megköveznek. De én azt mondom, hogy mégis látjunk a jutalmat, amit István kapott. Mert mi látjunk azt, hogy amikor ő meghalt, ő azt mondja, hogy én látom Jézust ott. Az Isten jobb kezénál. És az volt az érdekes, amikor ő ezt mondja, hogy ő mit látott a 7. rész, 5. versben, ő látta, hogy Jézus ott áll. Miért furcsa az? Mert mi olvasunk, hogy Jézus, amikor ő fölment a mennybe, ő leült. az Isten trónja mellé. De mi látjuk azt, hogy amikor István meghalt, Jézus Krisztus fölállt, és így befogadta őt a mennybe. Én azt mondom, hogy István nem kapott azt a jutalmat, amit mi esetleg gondolunk, hogy az egy jutalom. De én azt mondom, hogy végül is ő kapott egy sokkal nagyobb jutalmat Istentől, amikor Jézus fölállt, amikor ő bejött a mennybe. A másik diakonos, akivel találkozunk, majd a 8. részben, a Fülöp. És itt a 8. részben látjuk azt a helyzet, amikor a Fülöp kapott egy megbízás Istentől, hogy ő menjen és beszéljen egy etióppal. Lényegében mai kifejezéssel az etióp pénzügyi miniszterrel találkozott. 26. versben, a 8. részben látjunk az ingedel mesék Fülöpben, amikor az Isten lelke kérte valamit tőle, látjunk, hogy ő ingedel meskedett. Megint én azt mondom, hogy nekünk nem mindig könnyű ingedelmeskedni. Néha mi inkább kezdjünk kérdezni. Mert mi azt látjunk, hogy ő küldte neki egy olyan útra, ami a puszta közepén volt, ahol alig van forgalom, és én tudnám képzelni, hogy mi egyból kérdezünk. Várjál egy kicsit, Isten! Biztos, de nem akarsz küldeni engem oda. Van egy sokkal jobb szolgálat itt, amit én szívesen vállalom. Nem vagyunk így néha. De Fülöp nem kérdőjelezte, amit Isten kért tőle. Lehetséges, hogy nem tudta teljesen megérteni, hogy miért. De az ő feladata nem volt megérteni a miért, az ő feladata volt az ingedelmesség. És ő ingedelmeskedett. És ő oda ment. És utána, amikor az Isten lelke mondta neki, hogy oda kell menni ehhez az emberhez, mi azt látjunk, hogy a Fülöp nagyon szép lassan oda ment egy kicsit. Nem. Mi azt látjuk, hogy ő oda futott. Tudom, hogy egy utcabálon néha nehéz oda menni beszélni egy idegen emberrel. Az nem egy könnyű dolog. De azt is láttam, hogy volt olyan köztünk múlt héten, akik azt mondom, hogy lényegében ők szívesen odafutottak. Ők örömmel mentek emberekhez beszélgetni velük. Kezdeményezni. Odafutni. A 35. versben látjunk, hogy Fülöp, amikor leült ezzel az ország vezetőrrel, kezdte magyarázni neki az igét. De az, hogy ő tudta magyarázni az igét, először ismerni kellett az igét. A Fülöp egy diakonus volt, aki csinált a háttér munkát, de úgy látjuk, hogy közben ő tanulmányozta az Isten igét. És ő úgy ismerte az igét, hogy amikor ő ide, oda ment, ehhez az etióp emberhez, ő tudta egyből, abból az igéből, amit ő olvasott, magyarázni neki, hogy az mit jelent. Miután ez az etióp ember megtért, megint a logikus gondolkodás, a Fülöp azt mondja, jó, ez az ember most megtért, akkor tovább fogok utazni vele, fogok tanítani őt, nagyon jó munkám lesz, ő egy gazdag ember, jó lesz a pozícióm az ő házában, hogy én tudok tanítani őt. Nem. Megtért az ember, egyből Isten elvi Fülöp onnan, és visz egy másik helyre. És látjunk, hogy amikor ő oda került a másik helyre, 9. rész, 40. versben, hogy ő tovább hirdette az evangéliumot. Két ember, az István és a Fülöp, mind a kettő kezdte az ő szolgálata, mint diakonus. De mind a kettő befejezte a szolgálata, mint valaki, aki hirdette az evangéliumot. Ami lett az életük végén más volt, de mind a kettő hűséges volt abban, amit Isten adott neki. Befejezésül szeretnék megnézni, hogy mik azok a fő jellemzői egy diakonus életében. És vissza kell menni most az apostolok cselekedet 6. részre, és látjunk 3 dolgot. Az első az volt, hogy aki ismerte őt, azt mondom, hogy akikről jó bizonságot tesznek. A kívül álló emberek látnak az ő életek, és pozitívat tudnak mondani róla. Más szóval mi tudunk mondani azt, hogy a diakonus fedhetetlen. Amikor beszéljünk az ő a feltételek, hogy valaki legyen diakonus, az 1. Timotheus 3-ban ez volt az egyik dolog. Fedhetetlen. Nincs olyan az ő életedben. Ő foglalkozik a pénzügyi dolgokkal a gyülekezetben. Ő fedhetetlen. Mindenféle ott van, ahol ott kell lenni. Beszéljünk az ő elkölcsi életéről. Megint, ő fedhetetlen. Ahogyan látjunk az 1. Timotheus 3-ban. Az ő kapcsolat a társával rendben van. Látjunk, hogy nem csak a kapcsolat a társával rendben van, hanem a kapcsolat a gyerekeivel. Mind a presbiternek, mind a diakonusnak azt látjuk, hogy az egyik feltétel, hogy ő tud szolgálni abban a pozícióban az, hogy ő jól tud vezetni az ő házanépét. Az nem jelenti feltétlenül, hogy minden gyereke megtér. Mert minden gyereknek van egy saját akarata. És minden gyerek tud dönteni arról. De én azt mondom, hogy azt kell látni abban a keresztény otthonban, hogy a szülők a tekinte. És hogy igenis azok a gyerekek, akik otthon élnek, tisztelnek a szülőket, hogy ők élnek, ők alávetnek magukat abban az otthonban. Szülők, akik jól vezetnek a házanép. Jó bizonságot tesznek róluk. A munkahelyen. Mit mondanak rólunk, mint keresztények? Tudnak kiemelni minket, és mondjuk, hogy ez a munkás jobb, mint az átlag? Én azt mondom, hogy ha ezt nem tudnak mondani, akkor valamit nem jól csináljuk a munkahelyen. Mint keresztény, én például ott vagyok időben, befejezem a feladatokat időben, tisztességesen csinálom azt a munkat, amikor felkérnek, hogy túlórázom, Örömmel vállalom azt, hogy mindig állandóan panaszkodom. Hogyan látnak minket a munkahelyen? Jó bizonyságot tesznek rólunk. A másik az, hogy télve bölcsességgel. A bölcsesség az, hogy az ember jól tud alkalmazni az az ismerettel, ami van. Én azt mondom, hogy igenis nehéz bölcs lenni ismeret nélkül. Korlátozott a lehetőségek a bölcsességre, ha nincs ismeret. De az, hogy valakinek van ismerete, az nem jelenti, hogy feltétlenül bölcs. Hanem a bölcs ember az, aki jól tud alkalmazni azt az ismerete, ami van. Lehet az az ismeret csak az általános ismeret az életről. Lehetséges, hogy az az ismeret az ő saját tapasztalata, ami van az életben. De lehetséges, hogy az az ismeret az Isten ismerete, ami jön a Biblia által. És akkor, ha megvan ez az ismeret, akkor azt tudunk alkalmazni. A bölcs ember jól használja azt az ismeret, ami van. És így hatékonyan tud szolgálni. Az utolsó gondolat, amit látjuk, amikor beszéljünk a diakonosokról, mi az, ami jellemző róla, az, hogy télve voltak lélekkel. És ismét mondom azt, hogy mi látjunk az Új Szövetségben, hogy a normális helyzet az, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megtér, az az ember kapja az Isten lelke. Az Isten lelke beköltözik a mi életünkbe. A kérdés, amit fel kell tenni, mint hívő ember, az, hogy én engedem az Isten lelke, hogy ő vezessen az én életemben, vagy én tovább próbálok uralkodni és dönteni. Ha én kész vagyok, alávetni magamat az Isten lelke alá, és engedelmeskedni neki, akkor télve vagyok lélekkel. Az Efézus 5:18-ban látjuk, hogy ne részegedjetek borral, hanem teljetek meg lélekkel. Mint hívő ember van egy döntés a mi életünkben. Mi választunk egy utat, ami bűn, vagy mi választunk egy utat, hogy mi engedjünk, hogy az Isten lelke irányít a mi életünkben. Újból és újból látjuk az apostolok cselekedetben. Azok az embereket, akit Isten tudott használni, télve voltak lélekkel. Ez nem jelenti, hogy tökéletesek voltak, hanem azt jelenti, hogy törekedtek engedni azt, hogy Isten vezessen az ő életemben. És az a reménységem, hogy mi mindnyájunk tudunk ilyen szolgák lenni az Isten országában. Imádkozom. Édesatyánk, hálát adunk neked, hogy te hívtál minket a te gyülekezetedbe. Hálát adunk neked, hogy mi tudunk élni egy olyan közösségben, ahol a testvérek szeretnek egymást. Kérünk, hogy segíts minket, hogy mi tudunk odafigyelni, hogy hogyan tudunk bátorítani egymást. Segíts minket látni azt, hogy mi az a szolgálatod, amit vállalnom kell. Segíts minket, hogy tudunk választani azt, hogy te legyél a lelked által az, aki uralkodik a mi életünkben. És ne legyen az, hogy mi újból és újból próbáljuk átvenni a kormányt a te kezedből. És hogy mi menjünk a saját utakon, és nem azt az úton, amit te mutatsz nekünk. Kérünk, hogy segíts minket ebben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.